Sok elfogadása. Jazz legendák. Louis Armstrong, ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánló műsora.
Pezseg a színházi és kulturális élet Kőszegen.
Esténként pedig olyan könnyedebb zenei produkciók lesznek, amelyek ingyenesek, és a főtéren várják a vendégeket, hogy akár egy előadás előtt vagy után egy pohár fűsítő itallal jó zenére tudjanak beszélgetni, hiszen a fesztiválnak az egyik fő célja egyébként az, hogy találkozzunk, beszélgessünk, kommunikáljunk, ezáltal próbáljunk meg hétköznapokból kiszakadva valami pozitív dolog irányába elmozdulni.
A Szalai Múzeum érdekességei Balatonlellén.
A medve szabadon járt kelt Balatonlellén. Két kedvenc helyét ismerjük. Az egyik a Balatonpart volt, ahol órákat ült és gyönyörködött a tájban, a másik pedig a vasútállomás volt. Szalai Imre azt írta róla, hogy teljes mértékig lenyűgözték a pöfögő, zörgő, csörgő gőzmozdonyok.
Fotókiállítás Szegeden.
Láttam, hogy jön a repülő, és követtem az optikával a darut. Volt annyi szerencsém, hogy volt egy pillanat, amikor a kettő egybeesett, és nyilvánvalóan ezt a színvilágot, ezt a narancsos kondenszcsíkot a naplemente adja, illetve ezt a lilás jellegű hátteret. És ugye ellenfényben a madarak meg teljes mértékben grafikusak, feketék.
A mai súgójuk további helyszínei Budapest Műcsarnok, Pécsej Csipkegyűjtemény és Leányfalu Móricz Zsigmond emlékei. Köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Uzsali Bence. Szép és érdekes helyekre kirándulunk ma is, tartsanak velem! A súgójukban rendszeresen beszámolunk a Műcsarnok egyik aktuális kiállításáról. Most viszont az épületre kerül a hangsúly, de nem a Műcsarnokban, hanem az azt fenntartó Magyar Művészeti Akadémia Andrássy út és Bajza utca sarkán álló székháza előtt. A Műcsarnok ugyanis 130 évvel ezelőtt az 1896-os millennium kapcsán nyílt meg a Hősök terén. Az évforduló alkalmából pedig szabadtéri tárlaton lehet áttekinteni az intézmény és az épület múltját. Ezt tesszük most mi is Kádár Dórával, aki Szegő György főigazgatóval és Kondor Szilágyi Mária vezető kurátorral beszélgetett.
Ma már szinte hihetetlen, de valóban egy év alatt fölépült a Műcsarnok annak idején.
Sürgette a millenniumi, az ezredéves kiállítás, mert itt volt a fő bejárata a kiállításnak. Igen, siettek ezzel. Szerencséjük volt, hogy az eredetileg 95-re tervezett millennium 96-ban. Valósult meg, tehát meg lehetett építeni. Alulról szerveződő képzőművészeti szövetkezés a 60-as években már nagyon erős volt, és a város fejlődésével, a polgárság fejlődésével a művészet, mint fókuszban álló kulturális teljesítmény fontos lett. Megalakult a képzőművészek országos tanácsa, ami aztán elérte a császári támogatást.
Ugye több épület is volt, tehát volt az Andrássy úton a mai képzőművészeti egyetem épülete, aztán az Olof Palme ház, és utána lett a mai Műcsarnok épülete a Műcsarnok. Itt volt felravatalozva Munkácsi, Lócz Károlynak is itt volt a ravatala a Műcsarnok épületében, illetve hát volt például egy olyan művészbál, amit külön a művészek készítettek, készítettek, és beöltöztek, és elől még fotók is maradtak.
Magyar Művészeti Akadémia épületének kerítésénél beszélgetünk, mégpedig azért ezen a helyszínen, mert itt nyílt a közelmúltban egy tablókiállítás, amely föl is idézi ezt a kultúrtörténeti eseménysort, voltak éppen a kezdetektől mostanáig a műcsarnoknak a történetét, de mielőtt visszaugranánk ismét az időbe, talán a jelenkori funkcióról érdemes szót ejteni, hiszen az a küldetés, az a misszió a mai napig érvényes, hogy egy kulturális központ is, egy találkozóhely legyen a műcsarnok.
Az van fölírva a timpanon alatt aranybetűkkel, antikva betűkkel, kőbevésve, hogy a magyar képzőművészetnek, ez mondjuk a mi arszpoétikánk, akik most dolgozunk a műcsarnokba, a Magyar Művészeti Akadémia által 2013-ban átvett intézménynek ez feladata. Korábban ez más arányokban képviselte ezt a funkciót, most úgy gondolom, hogy azok a közönséggel vélezhető, mondjuk úgy, hogy siker, az egyértelmű, meg két-háromszorozódott a nézők száma. Egy olyan koncepciót viszünk, ami a legfontosabb a művészetben számomra, de gondolom, hogy a közönség számára, hiszen épp az történik, amit gondolok erről a kapcsolatról, hogy a művet a néző fejezi be, csak akkor van művészet, ha van, aki befogadja.
A műcsarnoknak nincs állandó gyűjteménye, de időről időre helyet ad kortárs művészeknek, illetve egykor volt nagy művészeknek is, gyűjteményes kiállítással, tematikus kiállítással, évfordulós programmal, egyebekkel, és ha már évfordulót említünk, akkor éppen az alapítás, az építés 130. évfordulójára készülnek majd ősszel egy tárlattal.
Ennek az évfordulónak az első állomása ez a kerítés kiállítás, tehát ez egy ilyen ízelítő, ennek az őszi kiállításnak lesz egy 130 éves áttekintése, illetve szeretnénk egy kicsit részletesebben felidézni annak az elmúlt 6 évnek is a kiállítási programját, amelyet megvalósítottunk az elmúlt időszakban. Készítünk egy átfogó kötetet is, ami erről az időszakról szól.
Éppen azelőtt a tabló előtt állunk, amely tanúskodik arról, hogy minden műfaj bemutatkozik 5 évente, tehát minden évben van nemzeti szalon, idén a fotóművészekkel a fókuszban, és ha már fotóművészekről beszélünk, ugye fotók dokumentálják az elmúlt évtizedeket is.
Elsősorban egy kortárs művészeti bemutatkozó hely a műcsarnok, amit legerőteljesebben épp a szalonok képviselnek, ahol alapszabály az, hogy csak az utolsó 5 év munkái kerülhet. Tehát mai élő alkotók kiállításait. Az más kérdés, hogy az, amit ma a képzőművészet hagyománynak tekint, azt a hagyományt, azokat az értékeket bizonyos koncepciók mentén a legkülönfélebb műfajokban más kiállításokon is be akarjuk mutatni. De nem azon van a hangsúly, hanem a kortárson.
A kortárs friss bemutatkozás mellett fontosnak tartjuk azt, hogy olyan életműveket is teljességében meg tudjunk mutatni, amelyek akár az elmúlt 50 évben valósultak meg.
A képzeletbeli tárlatvezetésre kérném önöket, Mária már említette Lócz Károlyt, az ő csodálatos freskóját megnézhetjük, de magáért beszél, vagy egy szót mindenképpen ír az épület belső enteriőrje is, az úti könyvek hogyan írják le a műcsarnokot.
Sikedanc és Herzog alkotása, Sikedanc festőművész építész volt, aki az egész Hősök tere koncepció, a szép művészeti építésze is.
Csak közbevetőleg elnézést, hiszen a Szép Művészeti Múzeum is jubileumot ünnepel, a 120. Igen. alapítási évfordulót.
Az a feladat, hogy egy emelkedett hely legyen, az akkor fantasztikusan fontos, már említettem, képzőművészet, az építészet társaként diadalt arató millenniumi kiegyezéses városalapító időkben, ahhoz egy szentélyt épített. Ez a szentély egy latin kereszt alapú alaprajz, de antik formákat is őriz. Külsejében a kerámia anyag formája és tartalma az etrusz művészetet és a latin mitológiát használja, és a záró épület elem, az pedig egy mi apszisnak nevezzük, az egykori szoborcsarnok, ami éppen a fotoművészeti nemzeti szalon megnyitójának is a helyszíne volt.
Szegő György és Kondor Szilágyi Mária mesélt a műcsarnok elmúlt 130 évéről. A tárlat az Andrássy út és a Bajza utca sarkán látható. Idén már 5. alkalommal kapcsolódik a Közjátékfesztivál a 45 éves Kőszegi Várszínház program sorozatához. Július 9-től 10 napon át sűrítve kaphat a közönség ízelítőt a drámai kamaradarabokból, szakmai beszélgetésekből, színházra nevelő gyermekprogramokból és könnyedebb zenés előadásokból egyaránt. A cél nem csak a nemes szórakoztatás, hanem a találkozások apropója is. Gergó Judit összeállítását hallják.
Ha nyár Kőszegen, akkor Kőszegi Várszínház, már tartanak a programok, az előadások, de július 9-e és 20-a között a fesztivál a fesztiválban is létezik, mégpedig a Közjátékfesztivál. Mi ez pontosan és idén mi várható? Pocza Zoltán igazgató.
Ezt 5 évvel ezelőtt indítottuk, alapvetően azzal a célra, hogy legyen egy olyan időszak, amikor sűrítve lehet megtalálni sok-sok programot, amiben egyébként emellett olyan szakmai kiegészítő rendezvények is vannak, amikor a vájtfülűek, a szakmai közönség is össze tud jönni, találkozni, beszélgetni egy kicsit. Tehát valamiféle olyan 10 napot szerettünk volna létrehozni, amikor mind a közönség, mind a szakma egy kicsit találkozhat, és sűrítetten olyan élményeket kaphat, hogy találkozzon az ingyenes programokkal, a gyerekszínházi előadásokkal, a nagyszínpadi produkciókkal, és olyan szakmai beszélgetésekkel egy-egy előadás után, hogy hogyan lehet feldolgozni az adott témát, hogy a színház nyelve az miért így szólt éppen arról a témáról, vagy egyszerűen csak egy olyan előadást meghallgatni, amely megvilágít mondjuk egy történelmi korszakot, mint például az idejében is történik. Úgyhogy ezért hoztuk létre, és a siker tulajdonképpen sugallta azt, hogy az idei jubileumi 45. évadban is ezt újra megrendezzük.
Mi várható idén, hogyha valaki megnézi a programkínálatot, akkor azt láthatja, hogy van itt zene, színház, gyermekprogram, és mindennek a háromnak a keveréke is.
Ez így van. Nekünk ugye a legfontosabb az, hogy a nagyszínpadi bemutatónkon kezdődik ez a dolog. A Jutalomjáték című darabot, amit jelen pillanatban még a Karinti Színházban próbálnak, és aztán kőszegi próbaidőszak után 3 előadásban láthat majd a közönség. Ez olyan nagyszínpadi előadás, amelyben visszatérő, kedves, ha szabad azt mondani, kőszegi művészeink vannak itt, Schneider Zoltán, Balázs Andrea, de Martó Róbert is újra visszatér, és emellett pedig olyan karintis színészek vannak, akik azért fontosak, mert szeretnénk, hogyha ez az előadás később aztán a Karinti Színházban az őszi évadba bekerüljön, és aztán tovább éljen, ne csak egy 3 előadást éljen meg Kőszegen. Természetesen nagyon fontos, hogy a szakmai kommunikációban megjelenjen egy olyan beszélgetés, amikor a szabadterekről beszélgetünk. Főleg úgy, hogy kormányváltás volt, tehát egy kicsit azt gondolom, hogy részletesebben kellene beszélni a szakmánkról, arról, hogy milyen irányok vannak, mi változott meg a világban az elmúlt időszakban, hogyan kell kommunikálnunk a vendégekkel, milyen módon várhatjuk őket, milyen módon kell a szabad piacon működnünk. Szóval ez is egy ilyen szakmai beszélgetés lesz. Aztán nagyon fontos, hogy a kamaraszínházi előadásaink után lehessen találkozni a művészekkel és beszélgetni. Általában ezek nagyon kemény témák, amik itt felszínre kerülnek, és nagyon fontos, hogy a látogató, amikor elmegy, akkor legyen lehetősége egy kicsit felülemelkedni a problémám. Az elmúlt években nagyon sok olyan előadásunk volt, ami után ki kellett beszélni az élményeket, hogy a művész miért éppen ahhoz nyúlt, miért úgy valósította meg.
Idén például milyen téma kerül terítékre, milyen darab kapcsán?
Hát egyrészt van egy olyan előadás, aminek a bábjátékos a címe Kemény Henrik életéről szól tulajdonképpen. Ez a bemutató egy olyan személyiségről, aki tulajdonképpen műfajt teremtett. De az élete neki sem volt egyszerű. Mindig azt gondoljuk, hogy mi csak a szépet és a jót látjuk egy művész életében, miközben hihetetlen küzdelmek, mélységek és magasságok között lavírozza az életét, de mégis olyan kincset, olyan csodálatos produkciót hoz létre, amely évtizedek után is tulajdonképpen alapot terem. De itt van egy olyan előadás, ami díjas lett az Országos Színházi Találkozón, a Reggel és Este címet viseli, és olyan visszatérő két művész van, akik a tavaly évben is voltak, Pál András és Rost Tamás személyében, kiegészülve Mészáros Sárával, amely megint egy nagyon mély lélektani megérintésről szól. Egy kis ember rideg világba való érkezéséről, tulajdonképpen rólunk szól, hogy hogyan tudjuk elviselni a hétköznapi rettenetet, ami minden nap történik velünk, vagy hogy tudjuk átfordítani abba, hogy ez a világ, ez mégiscsak velünk van, mi vagyunk vele, épüljünk bele, és próbáljuk megtalálni benne a boldogulásunkat. Emellett aztán olyan gyerekprogramokat választottunk, amely egyfajta közönségnevelésről szól, és arról, hogy a gyerekeket a saját nyelvükön próbáljuk megszólaltatni, és ezen a saját nyelven úgy kommunikáljunk velük, hogy később igényük legyen a nagy színházi előadásokra. Nagyon vékony az a mesdje, amely jó. Tehát amikor nem lebecsüljük, vagy hogy mondjam, legügyögjük őket, hanem a saját szintjükön ugyanolyan komoly problémákról, vagy ugyanolyan komoly értékekről beszélgethetünk, a hősiességről, a szeretetről, a megbocsátásról, arról, hogy hogy kell majd később mintákat tanulniuk ezekből a mesékből, ezekből a történetekből. Ez is egy fontos feladat. És aztán esténként pedig olyan könnyedebb zenei produkciók lesznek, amelyek ingyenesek, és a főtéren várják a vendégeket, hogy akár egy előadás előtt vagy után egy pohár fűsítő itallal, jó zenére tudjanak beszélgetni, hiszen a fesztiválnak az egyik fő célja egyébként az, hogy találkozzunk, beszélgessünk, kommunikáljunk, ezáltal próbáljunk meg a hétköznapokból kiszakadva valami pozitív dolog irányába elmozdulni.
Ilyenkor a Kőszegi Várszínház alatt saját produkciók is születnek. Mi az, ami most idén meghatározó? Kötődik-e valamilyen különleges témához?
Hát az idei évben összesen 5 bemutatónk lesz, ha szabad így mondani, ebből 4 már megvalósult. Tulajdonképpen Karinthy Színházban volt egy Fiú című nagyon komoly előadásunk, amely továbbra is műsoron van a Karinthy Színházban. Létrehoztunk egy történelmi darabot Örökösök címmel, amely alapvetően a Garai család kőszegi tevékenységéről és időszakáról szól, amiről egyébként lesz egy tudományos előadás, és dr. Kovács Péter, a darab szakértője fog ez ügyben egy előadást tartani, hiszen nagyon sokan nem tudják, hogy a Garai család tulajdonképpen egy olyan fantasztikus diplomata és az ország életében meghatározó család volt, amely Kőszegen székhelyen rendelkezett, és ők építették a Szent Jakab templomot és a párnak a lovak termélészét például. Aztán emellett visszahozzuk a Szomszéd ajtó című bemutatónkat, ahol Őze Áron és Aux Éva párosa jelenik meg. Ez egy modern darab, két középkorú emberről, akik az internet segítségével próbálnak ismerkedni, és az AI tulajdonképpen a két utálatos szomszédot a tulajdonságok alapján összehozza, és ezek az emberek összecsiszolódnak, és a két utált szomszédból hogy lesz tulajdonképpen aztán később egy pár, vagy lehet mondjuk így egy pár. Az érdekesség az a darabban, hogy Őze Áron és Aux Éva egyébként civilben házastársak, úgyhogy ők tulajdonképpen visszaléphetnek a történelembe, hogy hogyan ismerkedtek meg, és hogyan, miképpen élik meg mai nap is a hétköznapjaikat. Egy csodálatos előadás, és ezt az előadást is nagyon fontos, hogy utaztatni fogjuk. A kultkikötővel közös bemutató egyrészt a Balaton partján indul útjára, és utána pedig Budapesten is lesz majd látható, mert hogy nagyon fontos mindig minden évben az együttműködési lehetősége a Kőszegi Várszínháznak. Szeretnénk, hogyha a darabjaink tovább élnének, és sokan megnézhetnék, nem csak Kőszegen.
Beszéljünk egy kicsit a helyszínről, hiszen az sem mindennapi. Hiába azt mondjuk, hogy nyári színház, azon belül is különleges.
Ez így van. A Jurisics vár belső udvara a város közepén található. Szerencsére nagyon magas falakkal körbevelt, nagyon kiváló az akusztikája. Nem véletlen, hogy 1982-ben itt alakult meg a Kőszegi Várszínház, hiszen a 400 néző akusztikusan is hall és lát mindent ebben az zárt környezetben, miközben nem kell elvándorolnia mondjuk egy hegytetőre, hanem itt a városban van. Emellett egyébként a főtéren lesznek ingyenes zenei programjaink, amely azt gondolom megint csak egy nagyon szép helyszín. A kamaraszínházi előadásainkat pedig a Jurisics gimnázium, a több mint 300 éves gimnázium udvarára visszük el, ami szintén a belvárosban található, és egy olyan környezetben, árnyékos, fás helyen. És a gyerek előadásokat, azokat pedig a várban, a toronyudvarban tartjuk, amely szintén két magas fallal körbevett hely, és tulajdonképpen alapvetően maximum egy 100 gyerek fogadására alkalmas. Tulajdonképpen a helyszínek azok maximum 200 méteres körön belül találhatóak. Úgyhogy ha valaki Kőszegre érkezik, és a Közjátékszínházi Fesztiválra, akkor a megérkezés után sokat már nem kell gyalogolni a helyszínek között.
A Közjáték Fesztivál tehát már tart Kőszegen, de még sok értékes program várja az odalátogatókat. Lassan 30 éve működik a Balatonfelvidék csodálatos településén, Pécsejen a Csipkeház, amely egyben múzeumként is szolgál. A galériában őrzik a csipkekészítés több évtizedes hagyományát, és szakkörökön is készítenek gyönyörű darabokat a lányok, asszonyok. Büszkék arra, hogy olyan gyűjteményt sikerült létrehozniuk a baráti kör tagjaival a híres menchelyi Vert csipkék gazdag tárházából, amely Veszprém megyében egyedülálló. Felszegi Csaba riportját halljuk.
A csipkeházat 2017-ben vettük meg, mint ilyen romos épületet, átépítettük. Mikor elkészült, akkor gondoltam arra, hogy ebből legyen egy csipkeház.
Balog Ernőné, Bertalan Katalin, csipkekészítő népi iparművész.
Azért is örültünk ennek, mert 98 óta együttműködő csipkések, meg alkotó csipkések rengeteg sok alkotást hoztak létre, és mappákba tartottuk a bercsipkéket. Ha kiállításra kellett menni, akkor viszont mindig ki kellett rakni paravánra, nagyon hosszú időt vett igénybe.
Mert korábban is már csipkét készített, hiszen nagyon régóta foglalkozik ezzel.
Igen, mint mondtam, hogy 98 óta foglalkozom a csipkeveréssel. Ugye ide a csipkeházba az egyik szobát kialakítottuk a menchelyi csipke hagyományok bemutatására. Tényleg a menchelyi eredeti motivumok alapján készített vercsipkéket állítottuk ki. Még a butorzat is menchelyről származik, mert az akkori fiatal lányok 1939-ben az ódorházban tanultak meg vercsipkét készíteni, és a csipke szobába a két ebédlőszekrény az menchelyről származik, az ódorházból.
Mert hogy rengeteg szoba van, legalábbis 3-4-et biztosan láttam, és színültük tele csipkével ugye a falakon. Mit tudunk kiemelni közülük? Tehát mi az, ami igazán kuriózum?
Ami igazán kuriózum, az a Zissó Luizának az alkotásai, meg gyakorlatilag az én édesanyámnak az alkotása is, meg a barátaimnak az alkotásai, amit hagyatékból kaptam meg, és azok a vercsipkék már mind 60 évesek, tehát pótolhatatlanok ezek az örökségek, és nagyon büszkék vagyunk rája, hogy Luiza néninek az alkotása is itt van nála.
70x70-es terítő. Ez mondjuk mennyi idő alatt készül el egy ilyen csodálatos csipketerítő?
Ez mindig attól függ, hogy ki készíti. Ha egy ember készíti, akkor egy fél év biztos van, mert ugye nem egész nap csipkézünk, de hogyha négyen, mert négy részből áll ez a terítő, ha négyen összeállnak, akkor ugye akkor körülbelül másfél hónap alatt elkészül.
És az nem látszik, hogy különböző kezek készítették?
Nem látszik, mert az ilyen vercsipkéket olyanok szokták készíteni közösen, akik hasonlóan készítik a vercsipkét. Mert valóban úgy van, hogy a kézjegye minden alkotónak rajta van a csipkén. Mindig kérdezik, hogy én honnan tudom, hogy ki készítette a vercsipkét, ha nincs ráírva. Azért, mert tudom, hogy ki hogyan készíti a vercsipkét, és ezt egyébként egy ember készítette, de van olyan csipkém is, amit többen készítettek, például szemben ott a teremben a kör alakú isórózsás terítőt, öten készítettük. A
25... Ez hatalmas, hát legalább egy méteres, kör alakú terítőt látunk.
Igen, az 1x1x20-as, és öten készítettük a 25 éves évfordulónkra, hogy egy autentikus csipkét mutassunk be, úgy, ahogy anyáink szoktak vercsipkézni.
De nem látszik rajta, hogy különböző kezek készítették.
Azért pontosan, mert elmondtam, hogy olyanok készítették, akik hasonlóan vercsipkéznek.
Szakmailag ön azért látja egy terítőn, hogy egy ember készítette, vagy többen csinálták?
Én igen, látom.
Mert én laikusként biztosan nem.
Biztos, hogy nem. Én látom. Igen, a fonalvezetéstől, a fonalnak a meghúzásáról, meg hogy lazábban készíti, vagy szorosabban készíti a vercsipkét. Én tudom, hogy ki hogyan készíti, tehát én már... Igen, ránézésre tudom, hogy ez most kinek az alkotása.
Ha rácsodálkozunk a falakon lévő, kiállított vitrinekben lévő csipkékre, az talán egy nyak gallér talán?
Vagy gallérnak használták, de inkább betétcsipke, egy alkalmi ruhának a betétcsipkéje.
Fölötte pedig egy hosszú, talán polcdísz.
Igen, az egy polcdísz.
Eltaláltam.
Teljesen, igen, egy ilyen kis vitrindísz, azt méterbe szokták készíteni. Nagyon érdekes, hogy a menchelyi vercsipkét nem a hagyományos szélcsipkeként készítették a tervező, a Luiza néni, hanem a szallagcsipkéből alakított ki egy hosszú sor, és akkor ugye abból lett egy folyamatos vercsipke, úgyhogy azt a csipkét akárhány méterre, mennyire tervezi a tervező, elkészíthető.
Mire használták ezeket a csipkéket azon túl, hogy asztaldísz, illetve emlékszem, nagyanyám még csipkés ruhában járt, tehát ruhadíszként, vagy ruhaként is akár, de alapvetően mire használták a csipkéket?
Hát a vercsipkét a lakást díszítésére használták, főleg az 50-es, 60-as évekre, amikor még a fotelon is vercsipke volt.
Nagyanyámnál is.
Azért mondom, hogy igen, meg itt is látható, hogy a polcokon is vercsipke van, akkor a széken is vercsipke van, ilyen kis knippek alá is raktak vercsipkéket, a ruhákat díszítették vele, ágyneműt díszítették vele, a törölközőket, ami nagyon érdekes mencshelyre, nagyon jellemző, az ekrű színű fonal.
Ez egy ilyen kicsit vajszínű, talán mondhatjuk, tehát nem teljesen vakítófehér.
Igen, az a szín jellemző rá, és a vastagabb fonal azért, mert a vékony fonalat nem lehet kimosni a vercsipkéni. De ezeket a vastagabb fonalakat, ezeket azért, na nem az, hogy gépbe meg kimosni, de nagyon óvatosan azért lehet tisztítani.
Én ezt láttam, hogy bútort is díszítenek vele, a székeken vannak különböző csipkeformák.
Igen, ez a régiek is így készítették, mondtam, hogy a fotelra is szoktak rakni székekre is, a kis tokikra is, ugye, a vendégeket vártak, és úgy gondoltam én is, hogy itt a csipke szobába próbálom úgy kialakítani is, hogy aki bejön, megnézi bennünket, akkor lássák, hogy mire használták ezeket a vercsipkéket.
Mitől különleges a mencsei csipke? Mencshely egy közeli falu, ugye itt a Nyíregyvölgy végén, a Balaton felvidéken, de miért pont mencshelyi? Miért annyira híres ez?
A mencshelyi csipke attól híres gyakorlatilag, hogy 1939-ben hozták el ide a csipkekészítés tudományát az Isó Margit református papkisasszony, és attól kezdve mencshelyen élő hagyománya van a vercsipke készítésnek. De hogy miért mencshelyi vercsipke? Azért, mert volt a gazda Károlyné Isó Lujza, aki szintén 39-ben tanult meg csipkézni, de viszont ő megteremtette a vercsipke hagyományát, a csipke stílus és motívum világát. Tehát a ránk nagyon jellemzők ezek a hullámvonalas csipkeszélek, a négyes pikós
kitűzés. Milyen lenne, mint csipkézett széle a csipkének?
Igen, a négyes pikós kitűzés, a hármas pikós kitűzés, és ami motívum nagyon jellemző a mencshelyi vercsipkére, az az isórózsa. És az azért isórózsa, ott van
hol
az
magad,
ott szembe a kör alakú terítőn, meg a széken is az van, az isórózsa, és azért isórózsa, mert aki elhozta mencshelyre a csipke tudományát, az Isó Margit, ő találta ki ezt a motívumot a testvérével, az Ellával együtt, és a Lujza néni egy kicsit átalakította, és attól lett a mencshelyi. És mi nagyon szeretjük használni a vercsipkéinkbe. Ugye általában én tervezem a lányoknak, az asszonyoknak a vercsipkéket, a mintákat, és én nagyon sokba belerakom az isó rózsát. Így készült el egy mellény is, amire mindig azt szoktam mondani, ebből a világon csak három van. Kettő már elkészült, a harmadik most készült, mert azt én terveztem, úgyhogy az mintát senkinek nem adtam tovább. Egy ekrű színű van belőle, a másik meg itt van bent ebben a szobában, fekete mellénybe.
A pécsei csipkeház folyamatosan várja a szépet látni vágyókat a Balaton felvidéken. Ha azt mondjuk, hogy Balaton lelle, a legtöbbeknek a vízpart és a nyaralás jut eszébe, és ha a múltba réved, saját életének letűnt nyarai. Aki viszont ellátogat itt a Szalai Múzeumba, a sokkal régebbi nyarakat, teleket, történeteket, sőt távoli tájakat ismerhet meg. Most Mihály Janikóval keressük fel a múzeumot, és szóba elegyedünk Kovács Péter helytörténésszel.
Amikor a Balaton partján esetleg nem lehet fürdeni, érdemes belátogatni Lellén a Szalai kiállításra. Kérem, hogy egy kicsit meséljen nekünk erről a Szalai családról és a kiállításról magáról.
Nagyon érdekes a család története. Balatonlelle fejlődése mellett végig ott voltak. A család már a 18. században itt élt Balatonlellén, ekkor egy sárból és kőből épített udvarháza volt, melyet 1838-ban bontanak el, és építik a helyére a mai napig látható toszkán oszlopsoros elalakú klasszicista kúriát. Szalai József építette. Később tőle a fia, a fiatalabbik, Szalai Imre örökölte meg a birtokot és a kúriát. Ő egy bohém életvitellel számos érdekes és nevettető történetet hagyott hátra számunkra. Több mint 20 éven át volt képviselő, és mindenhez hozzászólt. Képes volt Jókai Morral összeveszni a borhamisítás kérdésében is. Szalai Imréről tudni kell, hogy elsők között vitorlázta körbe a Balatont, illetve erről még könyvet is írt annak idején. Vitorlása a Szentán például egy mozsárágyú is volt, azért, hogy amikor Lelle aláért, ahányat lőtt, annyi vendég volt a fedélzetén, és idebent fent a házban tudták, hogy hány pluszterítéket kell feltenni az asztalra. Boszniai vadászatáról egy medvebocsot Tuzlát hozott haza, akit saját ágyában altatott és saját tányérjából etetett. A medve szabadon járt kelt Balaton lellén, két kedvenc helyét ismerjük. Az egyik a Balatonpart volt, ahol órákat ült és gyönyörködött a tájban, a másik pedig a vasútállomás volt. Szala Imre azt írta róla, hogy teljes mértékig lenyűgözték a pöfögő, zörgő-csörgő gőzmozdonyok. De nem csak medve élt itt Balaton lellén, hanem Ceyloni útjáról egy orángutánt hozott haza, aki úgy szintén házi kedvencként lakott bent a kúriában. Markó nagyon kedvelte a Balaton lellei létet. Ilyenkor szabadon ugrálhatott a fák ágain, illetve amikor érett a cseresznye, akkor telezabálhatta magát. Persze olyankor utána fájlalta a pocakját, és Szala Imrének kellett azt simogatnia. Másnapra jobban lett, és kezdődött minden előről, mert újra telezabálta magát. Idillinek tűnik így, de Szala Imre leírta róla, hogy egy vásodrossz gyerek volt. Ezért például egyik alkalommal bezárta az üvegházba. Bosszúból széttépett minden egzotikus növényt, minden cserepet összetört, kitört egy üvegtáblát, kinyitotta magának az ajtót, és kisétált, mint aki jól végezte dolgát. Később kapott egy karabineres kötelet, meg se kottyant neki megtanulni, hogy kell azt eloldani. Úgy ugrált ágról ágra a parkban. Amikor a gazdája kikocsizott Kishegybe, hogy a szőlőket megnézze, akkor rendszerint a kocsis hátára csimpaszkodott, és a kalapja fölött nézett el, és úgy vonultak végig a főutcán, mintha az egy diadalmenet lenne. Említettem, hogy voltak szőlők. A Chateau Szalai borával például ezüstérmet nyert 1878-ban Párizsban, amelyet Szala Imre élete végéig fájlalt, hiszen aranyat szeretett volna hazahozni. Rendszeresen utazott Tunéziától Ceylonig, járt Egyiptomban, ahova mindig vitt a borából, és minden vendéget megkínált, és természetesen a piramisok lábánál is a különböző francia borokhoz képest az ő bora mindent vitt, legalábbis szerinte. Járt a nagy piramis belsejében is, és leírta, hogy ez volt élete legszörnyűbb élménye. Ugyanis sötét volt, pára volt, csúsztak a lépcsőfokok, és a végén csak egy üres törött kőszarkofág várta. Kalandos életútja 1902-ben ért véget, amikor is több mint egy évig vérmérgezésben szenvedett, mert hogy Markó az oráng után megharapta. 55 évesen hal meg, bár egy nagyon gazdag életutat hagyott maga mögött, viszont a családjának az élete ment tovább. Özvegy Szala Imréné, benedekfalvi Dietrich Hermina viszi tovább a gazdaságot, fölfejleszti a férje egykori borászatát, és Fiumétől Budapestig mindenhova szállítják a borokat, illetve tehenészetet hoz létre, így a reggeli gyors Budapestre viszi a friss lellei tejet, majd pedig az esti gyors hozza haza az üres kannákat. Egészen 1924-ig zajlik így az élet. Özvegy Szala Imréné 1914-ben megalapítja a Balatonlellei Vöröskereszt Fiók Egyletét, és egy idéglenes hadikórházat hoz létre. A hadikórházban ő maga dolgozik is a háború teljes időszakában, hol a konyhán segít be, hol pedig önkéntes ápolónőként tevékenykedik. De nem csak ő, hanem leányai és leányunokáitól is ezt mind megköveteli. Az ő halálával két lánya maradt csak életben, Hedda és Hermina. Ők azok, akik a birtokot megfelezik, de nem csak a birtokot, hanem magát a kúriát is. Ezért vagyunk abban a ritka lehetőségben, hogy két főbejáratunk is van, hiszen mindegyik testvér építetett magának egy impozáns főbejáratot.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi az, ami ma látható ebből itt a múzeumban.
Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert rengeteg eredeti bútorunk, eredeti tárgyunk van. A könyvgyűjtemények maradtak például Szala Imrétől, ezekben benne vannak a pecsétei, akkor az egyik unokatestvérétől, Szalai Alajostól is előkerült 10 könyv az egykori elveszett könyvtárából. Továbbá van olyan függönyünk, illetve rengeteg olyan kézi munkaterítőnk, amelyeket maguk Özvegy Szala Imréné, a lánya és lányunokái készítettek. Vannak olyan tájképeink, csendéleteink, amelyeket maga Nyéki Faragó Ilona, Szalai Heddának az elsőszülött lánya készített. A ruházataikból, a használati tárgyaikból is maradtak fent. Két olyan étkészletünk, amely a 19. században már itt volt a családnál, a leltárokban szerepelnek. Az egyiknek van egy kis érdekessége, ugyanis van hozzá két halastál. de ezeket a Hüttli Tivadar féle porcelán festészetben Budapesten festették. Vagy nem volt a készlethez halastál, de azt Balatonon elképzelhetetlen dolog lett volna, vagy a cselédlán ügyetlen volt és elejtette, eltörte, vagy egy családi veszekedésnél pont azok repültek, ebből kifolyólag a család ezt külön rendelte a Hüttlüknél, amelynek további érdekessége, hogy 1900-ban a családtól villatelket Hüttli Tivadar vásárol, és építeti meg impozáns villáját.
Különleges a kamrája is a háznak, kérem, hogy erről is egy pár szót mondjon, meg azokról a receptekről, amelyek a Spájz ajtaján találhatók.
Valóban különleges, 1838 óta megvan a Spájz, pincébe, hogy megy le a lépcső, fölött egy légüres tér lett volna, de hát a régiek azért ilyet nem hagytak, úgyhogy csináltak egy vak lépcsőt, ami nem megy el a padlásig, oldalról bepolcozták, és kész a létrázott Spájz. Több családtagnak megmaradtak a receptes könyvei. Például van egy olyan ételünk, hogy a babaféle előétel. Kisebbik leányt, Szalai Herminát, családon belül babának becézték, és ez az ő specialitása volt. Az érdekessége az még számunkra, hogy az egyik kolléganőm ezt elkészítette, és mind a mai napig a családjuknak az egyik kedvence.
De nem csak a Szalai család történetét ismerjük meg a házban. Régebben itt Afrika Múzeum is működött, és most ez a két kiállítás nagyon szépen egymásba simul. Erről az afrikai részről is kérem, hogy pár szót mondjon.
1999-ben Gróf Somsics Pongrácz hazajött Belgiumból, és Lele nagyon megtetszett neki, ezért ide ajándékozta a trófea gyűjteményét. Pár évvel később Soltész István is ide ajándékozta az ő gyűjteményét, így hosszú évtizedeken keresztül Afrika kiállítás néven futott a kiállításunk. Főleg dél-afrikai és belga Kongóból származó néprajzi, illetve trófea gyűjtemény látható. Somsicstól például itt van az az oroszlánbőr, amit annak idején ők több mint 20 éven át szőnyekként használtak. Ez meg is látszódik rajta. Ráadásul az oroszlán fején a fiai, mikor kicsik voltak, rendszeresen rajta lovagoltak, így több helyen megkapott már a szőre, és hát már bajsza sincsen neki. A Somsi gyűjteményben például még afrikai elefántagyar faragványok is találhatóak, amelyek úgy szintén a kiállításon megtekinthetőek.
Különleges hagyományok is alakultak itt az évek során, amelyek a Szalai családhoz kapcsolódnak. Ezek közül az egyik, ami pünköstkor indul, és szeptember elején fejeződik be. Kérem, hogy erről is mondjon egy pár szót, hogy mi adta az ötletet ehhez az időszaki kiállításhoz.
Pünköstkor Szalai napokat tartunk, idén már a 6. alkalommal tartottuk meg, és ilyenkor egy kamarakiállítást hozunk létre, amelyet egészen szeptember elejéig látogathatnak az érdeklődők. Az idei kiállításunk a Haza szolgálatában a Szalai család. A családi hagyatékból 10 férfinek az életútját ismerheti meg közelebbről a kedves érdeklődő. 1848 és 1945 között különböző hadi helyzetekben szolgáltak. Hangsúlyt kapott a Vöröskeresztes Idéglenes Hadikórház, ezt egy interior résszel be is szeretnénk mutatni a kedves érdeklődőknek. Minden csütörtökön 9 órakor kriptatúrát is tartunk. Hagyomány nálunk az, hogy a Szalai család egykori temetkezési helyét itt a Balaton elejé régi temetőben kinyitjuk és meg lehet nézni.
Úgy tudom, hogy az idén indul először a Szalai sétahajókázás is. Ma lesz éppen az első ilyen alkalom. Biztos izgatottan várja, hogy mi is fog ma történni, de mivel készülnek?
Minden csütörtökön 4 órakor fog indulni a Balaton elejé kikötőből, a Tünde nevű sétahajóval fogunk menni. Én is egy kolléganőm századfordulós ruhába fogunk beöltözni, és mesélni fogunk az érdeklődőknek a Szalai család történeteiről, magáról a családról, a környékről. Izgatottan várjuk mi is, hogy mi hogy lesz, nagyon bizakodóak vagyunk.
Kovács Péter helytörténész és a Balatonlellei Szalai Múzeum önöknek is szívesen mesél, ha felkeresik. Kálmán Kata a két világháború közötti szociófotográfia egyik legjelentősebb képviselője. Magyarországon zselléreket, napszámosokat, cigányokat, városi nincsteleneket és munkásokat fotografált az új tárgyasság esztétikai elveinek szellemében. Moritz Zsigmonddal az író 1942-ben bekövetkezett haláláig szoros barátságot ápolt, és az 1937-et követő bő öt esztendőben több alkalommal is fotózott nála Leányfalun. Kamerája az írót, leányait, unokáit, unokahúgait, a Móricz házat, a kertet és a kerti munkásokat és munkákat, vagy olykor Móricz vendégeit örökítette meg. Ezek a fényképek közel egy évszázados rejtőzködés után most először kerülnek szélesebb közönség elé ott, ahol készültek, Leányfalun. Veresemese Gyöngyvér járt a magángyűjteményben, és a tulajdonos Medve Mihály mesélt neki.
Amikor beléptem ebbe a kiállításba, első gondolatom az volt, hogy ismét egy női fotós, akinek a képeiről részben van tudomásunk, de talán el is felejtettük őket. Ilyen szempontból is tekinthetünk erre a kiállításra, de úgy is, hogy Móricz Zsigmond személye kerül a középpontba. Hogyan kerültek önhöz ezek a képek?
Ez maradjon a gyűjtő titka, ezek mindig egészen speciális helyzetek és esetek. Minden esetre elég rég, hát legalább 20 éve van már a birtokomban ez a körülbelül 70 felvétel, és aztán hosszú idő telt el, miközben én magam is foglalkoztam velük. Mostanra érett meg az idő ahhoz, hogy ebből egy kiállítás szülesen épp Leányfalun, hiszen ezek a fotográfiák itt készültek. Nem is gondoltam volna más helyszínt neki, mint Leányfalut.
Így hát nem véletlen a kiállítás címe sem, hogy hazaköltözött fényképek.
Móricz volt a címadó, mert amikor az élethelyzete úgy hozta 36 őszén, hogy külön költöztek a feleségével, akkor Móricz úgy döntött, hogy innentől Leányfalun él. És ez valóban így is történt, 37-től egészen 42 őszig valójában az ideje nagy részét az utazgatások és egyik lányával bérelt pesti lakáson túl itt lakott. És a naplójában azt írta, hogy most végre hazaköltözöm önmagamhoz. Ez annyira meghatott, hogy nem is tudtam más címet adni ennek a kiállításnak, azon túl, hogy szinte triviális volt, hogy ez legyen a címe, hiszen ezek a fotográfiák most tényleg hazaköltöztek Leányfalura, nem csak Móricz költözött 37-ben haza önmagához szellemiekben, és ő itt nagyon-nagyon komoly inspirációt kapott a környezetétől, az emberektől, akikkel nap mint nap találkozott, hogy ez teljesen természetes volt, hogy ez kell a kiállítás címe legyen, hiszen Móricz is hazaköltözött valahová, ahol ő úgy érezte, hogy itt van otthon, és ezek a fotográfiák most közel 100 év után hazaköltöznek ide.
Hogyan válogatott?
A mostani kiállításra elsődlegesen azok a fotók kerültek, ahol Móricz családtagjai, maga Móricz, a Móricz kertben folyó munkák láthatók, és nagyon sok olyan fotográfia van, ami magáról a kertről született emberek nélkül, hiszen ez egy külön terve volt Móricznak, hogy ír egy könyvet a 30-as évek végén, több évtizede volt ennek a kertnek a tulajdonosa, és intenzíven igazából a 30-as években kezdett foglalkozni azzal a gondolattal, hogy ebből egy kertészetet lehet talán építeni olyan terményekkel, amit el is lehet adni. És ez az egész hosszú időszak, amikor magával ennek a gondolatnak a megvalósításával foglalkozott Móricz, az odáig vezetett, hogy készült írni egy könyvet a kertjéről, és ehhez társult volna Kálmán Kata fotográfusként. Sajnos a könyvből nem lett semmi.
Már Kálmán Kata és Móricz Zsigmond megismerkedése is egy könyvhöz köthető, és annak is látjuk itt egy példányát, mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen a kiállításnak ez a kiinduló darabja.
Valóban ahhoz, hogy egy nagyon jelentős fotográfus és a magyar irodalom egyik legtekintélyesebb személye barátságban és körülbelül jó hosszú, bő öt éven keresztül tényleg intenzív kapcsolatban lehessen egymással, valóban az a fotósorozat indította ezt a kapcsolatot el, ami végül 37 karácsonyán a Tiborcz című fotókönyvben valósult meg. Valójában 36 őszén Kálmán Kata azzal kereste meg az általa végtelenül tisztelt és nagyra becsült Móriczot, hogy írjon hozzá előszót, amit Móricz természetesen látva a fotókat azonnal meg is ígért, és így lett ebből 37 karácsonyára a Tiborcz album, ami igen komoly szakmai elismerést aratott.
Hogyha megnézzük ezeket a fotókat, akkor zömmel 37 és 38-ban készültek családtagok, vagy pedig olyan személyek, akik Móricz Zsigmond környezetében voltak, ahogy ön is említette, és dokumentumfotók, szociófotók, tulajdonképpen minek is nevezzük, meg kell ezeket egyáltalán határozni. Számomra elsősorban dokumentumfotók.
Igazából azt gondolom, hogy Kálmán Kata egész fotográfusi életművében ez a közel 70 felvétel egészen különleges helyet foglal el. Azért, mert hogy a Tiborcból, majd az 1940-es Szemtől szemben újabb fotóalbumban olyan fotográfiákat publikált Kálmán Kata, amelyek nagyon közeli portrék, és egy-egy közeli arc mesél nem pusztán egy ember történetét, hanem a bizonyos szociális helyzetben lévő emberek egész nemzedékéről, kortársairól, és egy arcban kellett megfogalmazni a fantasztikusan sikerült természetesen Kálmán Katának mindazt, amit el akar mondani a fotográfia alanyáról. Ezekben a fotográfiákban, amik itt Móricz körül születtek, úgy látom, látva ezeket a portrékat és ismerve azokat, amik megjelentek, hogy teljesen másfajta szabadsággal fotografált Kálmán Kata, sokkal kevésbé koncentrál az arcra, kinyílik a kamerája, a környezet is ugyanúgy része mindannak, amit megörökít, tehát egy egészen másfajta attitűd az, amit itt megvalósít, és ezeket kevésbé ismertük, hiszen ami mindannyiunk fejében ott van Kálmán Kata, azok elsősorban ennek a két portréalbumnak a fotói, amelyek nagyon-nagyon szigorúak azokhoz a szabadsághoz képest, amik ezeken a fotókon itt megjelennek.
Itt van előttem egy sorozat, Móricz Zsigmond, Móricz Gyöngyi és az újszülött kisfia Simon Balázs a három képen. Ugye ezért nem volt egyszerű elkapni ezeket a pillanatokat.
Ez a fotográfus csodája, az igazi fotográfusok különleges adottsága, hogy lehetőleg észrevétlenül, fesztelenül találja meg azt a pillanatot, amikor megnyomja a felvétel gombot, hogy a lehető legtermészetesebbnek hasson, és ne legyen mesterkélt. Igen, azt a Kálmán Kata naplójából is lehet tudni, hogy ő önmagában sokat küzd ezzel a pillanattal, hogy mikor és hogyan, és voltak olyan fotóalanyai, akikkel nehéz is volt megteremteni ezt a fajta kapcsolatot. Hosszan ír például a Bartók fotók készítéséről, hogy mennyire nehéz volt odáig eljutni, hogy az oldottságnak az a természetes állapota megteremtődjön, hogy Bartók is kicsit természetesebben viselkedjen, és a fotográfus, illetve a társaság, aki éppen ott volt akkor, ezt ne tekintse egy különleges helyzetnek, hogy fotók készülnek. Tehát ez nem volt mindig egyszerű. De pont ezeknek a fotóknak azt gondolom, hogy Kálmán Kata számára is ez a fajta feszültség nem volt benne. Épp abból adódóan, hogy egy hosszas személyes kapcsolat fűzte Móriczhoz és az ő környezetéhez, és talán a lehető legtermészetesebb helyzetekben használta a kameráját. Nem volt az a kényszer, hogy valami olyasmit kell rövid idő alatt megvalósítania, amihez azért idő is kell, nem csak a fotográfus fantasztikus szeme.
Medve Mihályt hallották, akinek Móriczhoz kapcsolódó különleges fotógyűjteménye már elérhető Leányfalun a szélesebb közönség számára is. És ha már fotók, nézzünk körül Szegeden is. 60. születésnapját fotókiállítással ünnepelte Dobócki Zsolt, akinek ebben a hónapban még megtekinthető a 60 megapixel című tárlata a Szegedi Tudományegyetem rektori hivatalának átriumában. Az izgalmas, hangulatos képek között Beslin Anitát kísérte körbe a szegedi fotográfus.
Ahogy végignéztem a fotókon, azt látom, hogy a régi vágyak, a régi álmok, azok is megmutatkoznak, meg változatlanul kísérletezik.
Szeretek kísérletezni, szeretem az új dolgokat is, ezek mértékben jelennek meg, tehát a drónfotók nincsenek túl nagy súlya, de van egy-kettő, illetve van olyan fotó, amiről a beneavatott nem tudhatja, hogy esetleg drónnal készült, aki viszont ért a fotográfiához, az egyből rájön, hogy ezt csak levegőből lehetett elkészíteni. Igyekeztem nem egy témaköré szervezni, illetve nem egy visszatekintő kiállítást akartam készíteni, inkább az elmúlt 2-2,5 év új anyagaiból válogattam. Szerettem volna eleve, hogyha egy kicsit vegyes. Arra is figyeltem, hogy egy-egy téma, egy-egy dolog ne legyen túlsúlyba. Ettől függetlenül azért a tájképek dominánsak lettek, de elegendő városi életkép is megjelenik, ami ad egyfajta sokszínűséget, sőt kifejezetten természetfotósnak felfogható képek is vannak.
De ezek szerint a drónfotózás az változatlanul szerelem. Mi az izgalmas a fotósnak ebben a fajta technikában?
Maga a perspektíva. Nagyon sokrétű, nagyon izgalmas perspektívája van. Itt igyekszem egy olyan magasságot találni, amit ugye földfelszínről már nem tudok lefényképezni, de repülőről már nem lehet. Tehát valahogy a kettő közötti magasságot, nézőpontot megtalálni. Tehát nem kell 5000 méterre fölmenni, nem kell 300 méterre föl, olyan témákat keresek, ami néhány méterre a fölfel 120 méter között jól megtalálhatók, jól megláthatóak.
Miért fekete-fehér fotográfiákat tett ki zömmel a falakra?
Általában, amikor a fotók születnek, akkor már megvan, hogy fekete-fehér vagy színes lesz. Esetleg egy-egy kivétel van, de az nagyon ritka. Én szeretem a fekete-fehér fotográfiát. Talán a formanyelve is kidolgozottabb, mint a színes fotói, illetve én még azt is megmerem kockáztatni, hogy itt a kelet-európai régióban a fekete-fehér fotográfia egy kicsit erősebb, mint a színes. Ennek elsősorban gazdasági technikai okai vannak, tehát a 60-as, 70-es, 80-as években igazából jó fotolabort amatőrként nehéz volt találni. Eleve a fekete-fehér az már a valóság egy absztrakciója, és én igyekszek grafikus formákat keresni nagyon sokszor.
Menjünk közelebb egy-egy alkotáshoz. Látok egy érdekes jelenetet, egy részletét a Földnek, amelynek azt a címet adta, hogy Z, és a lépcsőfokok adják tulajdonképpen ezt a Z formát.
Igen, ez nem messze innen az egyetemtől, az aradi vértanúk terén készült. Megfigyeltem, hogy ebbe az időszakban milyen árnyékok vannak, és utána másnap visszamentem oda ugyanebben az időszakban. Körülbelül egy órát eltöltöttem ott, néhány expozíciót csináltam, és abból választottam ki, ahol a mozdulat, az árnyék jól kiegészíti az előző nap talált formát.
Úgy tudom elképzelni, hogy akkor ön folyamatosan olyan szemmel jár a világban, hogy mindig keresi a témát, vagy ha nem is keresi, de megtalálja.
Igyekszem, de hazudnék, ha azt mondom, hogy mindig. Van, amikor nem jön úgy, ahogy gondolnám, ahogy szeretném, de igyekszem, és sokszor óhatatlanul ezzel a szemmel nézem a világot.
Van itt egy nagy kedvencem, bevallom, amelynek az a címe, hogy Tanya. Nekem ez az egész olyan, mint egy festmény, egy kis ház fák övében, és egy ló a vízparton.
Igen, hát a romantikus német-angol tájképfestészet, az is visszaköszön a képeken. Kifejezetten ködös időben nagyon szeretek tájakat fényképezni. Szerencsém volt, mert nem volt igazából vastag köd, hanem enyhén vörösen átvilágított a nap rajta. Ezáltal egy igen érdekes szín keletkezett, egy igen érdekes tónusa a barna-vörös között valahol, és hát erre egy picit utómunkával rá lehetett erősíteni, de tényleg csak picit.
Megragadta a tekintetemet a manöken címet kapott fotográfia. Egy-egy fa, mint egy manöken pózol nekünk?
Igen, konkrétan az a fenyő a többi nem fenyőfa között feltűnő volt. Ez nagy távolságból készült. Eleve láttam, hogy ez egy fekete-fehér kompozíció lesz, és ha már beszéltünk egy picit az utómunkáról, akkor itt nagyon drasztikusan lelettek sötétítve a sötét árnyalatok, nagyon drasztikusan kiemeltek a fehérek, ezért ilyen grafikaszerű lett a kép, de eleve, mikor megláttam a témát, így gondoltam el. és olyan lett, amilyennek én szerettem volna látni.
Madarak egy fotográfián fénycsóvával, amely a középső madár testénél ered, gémek, darvak. A fotográfia címe pedig Jet. Ezt hogy sikerült lőni?
Majdhogy nem véletlenül. Kimentem Sándor falva mellé darvakat fényképezni. A képen egyébként darvak láthatóak, és éppen áthúztak előttem a darvak. Láttam, hogy jön a repülő, és követtem az optikával a darut. Volt annyi szerencsém, hogy volt egy pillanat, amikor a kettő egybeesett, és nyilvánvalóan ezt a színvilágot, ezt a narancsos kondenszcsíkot a naplemente adja, illetve ezt a lilás jellegű hátteret. És ugye ellenfényben a madarak meg teljes mértékben grafikusak, feketék.
Most a külső világból lépjünk be egy belső térbe, mert itt van egy számomra megint csak nagyon izgalmas kép, meghajlított villát látok egy tányérra téve, hát ehhez is kell szem, hogy az ember ilyet észrevegyen.
Tulajdonképpen ez egy kitalált kép. Arról van szó, hogy olvastam, hogy lesz Esztergomba egy fotóstábor, amelynek tematikája a André Kertész uszodában készült képe. És fájó szívvel vettem tudomásul, hogy egy kicsit későn jutott el az információ, már éppen akkor tudtam, hogy kerékpártúrán leszek máshol, de megmozgatta a fantáziámat, és eszembe jutott André Kertésznek a villásképe. És arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha a tányért, a villát egy mosogatóba helyezném, és akkor annak a vize hullámozna, és ugyanúgy megtörne, mint az úszó az eredeti képen, és a két gondolatból készítettem egy képet, és a cím is erre utal.
Egyre inkább izgat engem, hogy milyen fényképezőgéppel fotózik. Többfélével?
Nem vagyok az a fajta típus, aki nagyon sokfélét gyűjt. Egy nagy felbontású Milc kamerával fényképezek, és ahhoz van három különböző zoom objektívem és két fix optikám. Ezekből válogatok, amikor fényképezni indulok.
Ha felkeltette érdeklődésüket Dobocki Zsolt fényképtárlata, július végéig még láthatják a Szegedi Tudományegyetem rektori hivatalának átriumában. A mai súgójukban elsőként a műcsarnokot szemléltük, mint kiállítási tárgyat, majd Kőszegre látogattunk a közjátékfesztiválra, csipketerítőket láttunk Pécsejen, Balaton Lellén mesélt a Szalai Múzeum, találkoztunk Móricz Zsigmonddal Leányfalun, és elkísértük Beslin Anitát Szegeden Dobócki Zsolt fotó kiállítására. Látnivalóból most sincs hiány, barangoljanak önök is! A mai adás hangmérnöke Molnár Endre nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Uzsali Bence. További szép hétvégét kívánok!
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
műsorajánló.
A jazz legendák adásában Louis Armstrong játszik trombitán és énekel. Az 55 éve elhunyt Grammy-díjas amerikai jazz trombitás, énekes zenekarvezető igazi szórakoztató művész volt, és nagy mértékben köszönhető neki a fekete bőrű muzsikusok elfogadása. Jazz legendák. Louis Armstrong ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Szombat este Charles Gounod nagykultuszú ötfelvonásos operája, a Faust szól. A Goethe dráma alapján született mű főbb szerepeit Olha Kulcsinska, Jonathan Tettelman és Kyle Kettleson énekli. A Bajor Állami Operaház ének és zenekarát Natalie Stützmann irányítja. A február 8-ai előadás felvétele a Müncheni Nemzeti Színházból. Szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra. Arckép.